Diagnózis. Summer a paranoia diagnosztikájáról szólva azt mondja, hogy a pszichózis legjellemzőbb tulajdonsága a téves képzetek előrehaladó kialakulása. Egyszer s mint figyelmeztet azonban, hogy paranoiára csak akkor tegyük a diagnózist, ha minden más betegséget, amelyeknél szintén szerepel a téves eszme, ki tudunk zárni. Cichem pedig a paranoiának a demencia precox paranoidestől való megkülönböztetéséül az inkoherenciára mutat rá, mint biztos diagnosztikus jelre. Esetünkben ez a feladat, bár a Summer és Cichem féle útmutatások in teória valóban a biztos diagnózis útját jelölik meg, nem volt könnyű. A hisztériás vonások kezdettől fogva zavarták a paranoia kórképét, és bár kifejezett inkoherencia a betegnél sohasem volt kimutatható, ismételve felszínre hozták azt a kérdést, vajon nem a demencia precoxnak paranoid alakjával van-e dolgunk. Jung vizsgálatai óta egy paranoiásnál, akinél a hisztériás vonások ennyire előtérbe lépnek, mint betegünknél, a vizsgáló elsősorban demencia precoxra gondol. A Jung-féle felfogás, amely a hisztéria és a demencia precox közeli rokonságát igyekszik igazolni, a két betegség pszichológiai mechanizmusa azonosságának bizonyításával nagyon szuggesztív erejű. A demencia precox irodalma az utolsó esztendőben szédítően megnőtt. Divatos betegség lett, mint 10 évvel ezelőtt a Basedow-kór. Abban az időben az orvosok kétségtelenül sokkal gyakrabban állították-e diagnózist Basedow-kórra. Ma a demencia precox-szal vagyunk hasonlóan, mindenütt ezt cimatoljuk, nem tudatlanságból vagy fontoskodásból, hanem mert tényleg ez teszi lehetővé, hogy ezt az újabb korformát alaposan megismerhessük. Mindenki öntudatlanul is úgy érzi, hogy hozzá fog járulni a nézetek végleges kialakulásához. Hogy ez megtörténhessék, a mai pszichiáter olyan esetekben is demencia precoxra gondol, amikor talán nincs szükség rá, és nem volna helyes, ha nem tenné. Ha ma élünk, nem szabad kivonnunk magunkat az új orvosi áramlatok hatása alól, viszont azonban tudnunk kell, hogy bennük vagyunk, és hogy hol vagyunk. Esetünkben a precox diagnózisa mellett szólott a bántalomnak a sertőlőkorban való fellépése. Ekkor vette észre a beteg először, hogy van valami idegen hatás a napfényben. A pszichózist, amennyiben az ilyen elhatárolás egyáltalán jogosult, ettől a naptól kell számítanunk. Igazában a születés pillanatában kezdődött. Minden szenzáció, amely az ő énjét a születéstől kezdve érte, többé-kevésbé hozzájárult ahhoz, hogy nála később az a lelki élet fejlődjék ki, amelyet a kórrajzban megismertünk. Ha így fogjuk fel a dolgot, akkor minden paranoia, így esetünk is, originer paranoiának tekinthető. Az originer paranoiát csak egyes búvárok említik. Az jellemzi, hogy már a gyermekkorban kezdődik. A kóreset szimptomái között szerepelt továbbá bizonyos érzéketlenség közönséges testi fájdalmak iránt. A beteg a villamozásnál hetenként 3-szor általános franklinizálást kap, aránylag erős áramokkal szemben is igen toleránsnak bizonyult. Jóval toleránsabbnak, mint betegtársai. Ez is hozzájárult, hogy a demencia precoxra gondoljunk. Nem hiányzott a család és foglalkozás iránti közömbösség sem. Előfordultak nála továbbá, bár ritkán, szorongásos állapotok, amelyek határozottan különböztek a beteg állandó és tisztán intellektuális természetű aggodalmaskodásaitól. Az intelligencia vizsgálata a következő eredményeket adta. 1. A retenció. Nem mutat defektust. A kisasszony elég jól emlékszik a tanulmányaira. Egyébként igen nehezen vizsgálható. Rendesen abba hagyja a feleletét. Én erre nem felelek. Mit érdekel ez engem? Én meghalok ma éjjel. Nézze, segítsenek rajtam. 2. Az izoláció, komplexió és generalizáció szintén kifogástalanul mennek végbe nála, mint ez naplójából világosan látható. Az erre vonatkozó speciális sematikus kérdésekre a vizsgálatok ismételt megkísérlései alkalmából sem adott feleletet. 3. A reprodukcióban mutatkozó hiányok nála nem demenciás jellegűek. A klinikánkon a reprodukciót a Stern-féle eljárással, a Rasburg-Szihen-féle szópárokkal, bizonyos hangzás szerint összerakott szóoszlopok, moravcsik felolvasásával vizsgáljuk. Használunk ezen kívül egy-egy sémát a számemlékezés, a nevek, események reprodukálására való képesség vizsgálatára. Esetleg felolvasunk a beteg előtt egy rövid verset, egy rövid költői leírást, vagy riportszerű apró elbeszéléseket. Betegünknél csak kétfajta vizsgálat sikerült, és pedig a következőképpen. A szöveg. Svájcban 1903. július 15-én a vonat éppen a hegy alatt lévő alagútból jött ki, midőn a gépvezető észrevette, hogy a síneken nagy sziklatömeg fekszik. Fékezni kezdett, de a gyorsan haladó vonatot már nem állíthatta meg, úgyhogy az neki ment a sziklának, és lezuhant a mélységbe. Na most tessék kérem elmondani az egészet, ahogy megjegyezte. Nem felel. Hol történt a dolog? Svájcban. Ő segített. Melyik évben? Csak egy egyest mutat. Melyik hónapban? Azt mondja, hogy semmi. Hányadikán? Én egy szamár vagyok, ma már nincs eszem. Nevet. A nap az Isten. A többi kérdésre a sztereotípiáival felel. Ez a beszélgetés inkább egy hebepréniás pszichét reprezentál, mint egy egyszerű paranoiásét. A szópárokkal való vizsgálat eredménye. 50 szópár közül csak 17-re emlékezett. Ez 34%-nak felel meg. Olyan eredmény, amelyet meglehetősen elbutult paralitikusoknál szoktunk kapni, különösen ha tekintetbe vesszük a reakciós időt, amely 14,6 és 1,6 másodperc között ingadozott, és átlagban 3 másodperc volt. Érdekes a felelet módja, ezért ideiktatjuk az egész vizsgálatot. 1911. április 18-a délelőtt 10 óra. A. Főnév főnévvel. Ház ablak. Szék asztal. 1,8. Kép keret. 5,4. Ő mondja. Fa erdő. Kertvirág. Laplevél. Fej ember. Nő szoknya. 2 másodperc. Én mondtam. Vízpatak, 2,2, ő mondja. Lóállat, 7,4, ő mondja. B. Tulajdonnév tulajdonnévvel. Gyula Béla, 3,8, ő segít. Lina Éva, 1,8. Biri Gyuri, nem tudom, 6 másodperc. Feri Mari, nem tudom, 6 másodperc. Buda Pécel, nem segít, 3,4. Tisza Száva, Arad Árva, Maros Torda, 5,6. Körös Békés, nem mondja. Szitnya Mátra. C. Főnév melléknévvel. Rét Széles, nem tudom, 6,8 másodperc. Lak Tágas, 2 másodperc. Lomb árnyas. Kés éles. 3, én mondom. Nap fényes. 1,6. Hal néma. Nem mondja. Hát púpos. 2,2, ő mondja. Kéz lapos. Nem tudom. Őz pajkos. 14,6 másodperc. Gőz forró. Nem tudom, 5,6. D. Főnév igével. Kályha éget. Nincs, mondja ő. Szivar füstöl. 10,2 másodperc. Gyerek szalad. Nem tudom. Felhő borul. Nem tudom. Alma esik. Bimbó fakad. 4,8. Leves ízlik. Korom piszkít. Azt mondta, fénylik. Kasza fénylik. Nem tudom. Öreg sántít. 10,2 másodperc. E. Számpárok. 5-10. Nem tudom. 4-9, 6 másodperc. 3-8, 9 másodperc. 2-7, 2 másodperc. 1-6, 100 másodperc. 20-17, 90 másodperc. 18-19, 60 másodperc. 16-13, 4 másodperc. 14-15, nem emlékszem. 12-11. Mindaz, amit a szópáros módszerekkel végzett vizsgálat demencia prékoxos betegnél mutat, ellenkezik ezzel a típussal. A prékoxos beteg, ha egyáltalán felel, akkor sokkal jobb eredményeket ad. Nem ritkaság például a 80%-ra helyes felelet, 1,5-2 másodperc reakcióidős átlaggal. 4. A kombináció a betegnél kifogástalan. Kivéve természetesen azt az állandó tévedést, amelyet minden szellemi kombinációs műveletében a téves ez még hozzájárulása okozott. A prékoxos közömbösség a dátum és hely iránt sohasem volt nála tapasztalható. Naplójában pontosan jegyzi a napot, sőt a napszakot is. 5. A figyelem általában éles. A figyelem koncentrációjának foka és tartósága természetesen attól függ, hogy miről van szó. Ha a vizitelő orvos a társalgóban körüljár, G. kisasszony mozdulatlanul asztala mellett ülve és maga elé meredve várja a megszólítatást. Ha a megszólítás véletlenül vagy szándékosan elmaradt, kiderül, hogy a beteg az orvos minden mozdulatáról tájékozva van. Tudja, hogy az kikkel beszélt, mennyi ideig, stb. Ha betegtársai megszólják, vagy a háta megett apró intrikákat szőnek ellene, szintén résen van a figyelme, nem hagyja magát, és panaszos irataiban szó szerint idézi az illetőnek elejtett szavait. A Bourdon-féle eljárással vizsgálva, az eléje adott francia szövegben a kívánság szerint az összes N betűket aláhúzza, egyet sem felejt ki. A mi vizsgálati szövegünk 8 sor, 490 betűből áll, és ezek között 32 N betű van. A beteg a feladatot 77,4 másodperc alatt végezte el. Mindez demencia prékox ellen szól. Az asszociációs vizsgálat eredménye szintén érdemesre áll, hogy részletesen taglaljuk. N doktor végezte. Az egyszerű szóasszociációs vizsgálatnak a beteg ellenszegült, de a hangulat asszociációs inger szavakra felelt. Kitűnő bizonyíték arra, hogy ez a módszer, amelyet Moravcsik 1909-ben dolgozott ki, nem csak diagnosztikus értékű, hanem a hozzáférhetetlen makacs beteget is feleletre bírja. Ezek az ingerlő mondatok közvetlenül a komplexeket izgatják. N doktor, félve a visszautasítástól, a rendes szokásoktól eltérőleg először a mondatokat alkalmazta betegünknél, minthogy ezeknek a kényszerítő ereje sokkal erősebb. Szomorú az életem. Igen. Fáj a szívem. Nincsen, azt mondta, ő tudja, édes fiam. Sokat kell szenvednem. Nem élek én már. Szerencsétlenség vár rám. Bólint. Nyomorúság a részem. Bólint. Koldusbot vár rám. Ki vagyok végezve? Legjobb volna, ha eltemetnének. Nem. Készítsenek mély sírt. Az is meg az is ott lesz. Csak már jönne a halál. Én élni akarok, de nem leszek rossz. Nagy bűnt követtem el. Soha. Megérdemlem a büntetést. Nem etint. Mindenki megvet. Az igaz, de hazudnak. Az életem csupa jókedv. Mosolyog. Tele vagyok örömmel. Nevet. Ja, Istenem, nincs Isten. Mindig csak kacagni tudnék. Nem tudok, nincs eszem. Már kivette. De szerencsés vagyok. Soha se. Azt mondta, hogy ön nem hiszi, hogy én nem akarok rossz lenni. Bánt a karjával itt, hasára mutat. Nem leszek rossz, inkább meghalok. Leszek én még nagyon gazdag. Nem kell nekem semmi, csak nem akarok rossz lenni. Olyan vagyonom lesz, mint senkinek. Lehetne nekem. Ezután már csupa mulatság következik. Én meghalok. Lakodalom lesz a vége. Nem kell nekem. Azt akarja ön is, amit ő. Sokat fogunk táncolni. Igen, Tint. Soha többé. Legjobb a hosszú élet. Legjobb az örök élet. Itt ő segített nekem, mert ha ő nem segít, csak egyet tudok, hogy rossz nem leszek, és nem leszek, és meg fogok halni. Nagy jutalmat kapok. Az jár nekem, ezt úgy is tudom, ő mondja, elragadó vagy, most ezt mondja. Mindenki ki fog tüntetni. Csak ha ön akarja. Jaj, ha ő bosszút áll, ezt mondja. Hogyan fél öntől a gaz? A nagyvárosban sok ház van. Azt mondja elő, hogy mondjam, nem tudom. Mindegy, akár kicsiny, akár nagy a szoba. Azt mondja, mondjam, nincs. A kertben már nincs virág. Nem bírok felelni, de azért látom a virágokat. Bekerítettük az udvart. Nevet. Már megint próbálkozik. A tükröt rámával vettük. Ez engem nem érdekel. Most ezt mondja, ő megy. Mutatja, hogy ön megy, és a fejéhez kap. Az emberek kimentek kapával a mezőre. Most azt mondja, nevet. Ha megpukkadsz, akkor is alázatos lesz a bálványod. Tudniillik ennorvos. A Schuster sok cipőt csinál. Én nem fogom mondani, amit ő mond. Sokat. Már az asztalon van az abrosz. Már sokat láttam az asztalon. Sok kavicsot hordtak az utcára. Valaha, valaha ezt az őrült butaságot mondja. Ősszel nagy a sár. Nevet. Tudja most, mit mondott? Turkálok benne. Kiapadt a patak vize. Nem tudok semmit. Télen sok hó esik. Jajt kiáltott, ezt mondja. A szóasszociációknál a beteg az orvos sejtelmének megfelelően már retinens volt. 36 inger szó közül csak 20-ra felelt. Szomorúság. Nem felelt. Fájdalom. Tedd. Szenvedés. Azt mondja, te pokolbeli szörnyeteg. Szerencsétlenség. Nem, ezt ő mondja. Nyomor. Nyomor. Koldusbot. Nemetint. Temetés. Azt mondja, te speciális dög. Sír. Halál. Bűn. Nem én bűn. Büntetés. Nem felel. Megvetés. Nem megvetni engem. Jó kedv. Most sírő. Öröm. Nem öröm. Kacagás. Nem felel. Szerencse. Nyerít. Ezt mondja. Gazdagság. Vagyon. Mulatság. Nem felel. Lakodalom. Én nem fogok mindent megenni. Tánc. Most ugrál előttem. Hosszú élet. Az. Jutalom. Kitüntetés. Ház. Szoba. Kert. Nem felel. Udvar. Nem kell kopogni. Az orvos a feleletet sürgetve kopogott. Tükör. Te boszorkányfajzat, ezt mondja. Kapa. Cipő, abrosz, nem válaszol. Kavics, nem bántani, sár. Patak, nem tudom. Hó, nem válaszol. Amint látjuk, ezek az asszociációk, különösen a mondatokra kapott válaszok a legtisztábban visszatükrözik a kórképet a később hozzájáruló szexuális téves eszmékkel együtt. A nyomott hangulatú első 12 inger mondatra Erősen pozitív reakciót kaptunk. A második mondatra adott választ, ő tudja, édesfiam, a lény sugallta. A betegnek, a ma téves eszméjére vonatkozik ez, hogy ennorvos az oka szenvedéseinek, tehát ő tudja legjobban, hogy a kisasszonynak fáj a szíve. A hetedik kérdésre határozott nemmel felel. Egy melankóliásnál hasonló erősen igenlő reakció esetében erre a feleletre a válasz bizony a legjobb volna. G. kisasszony tiltakozik. Nem. Megfelelően téves eszméjének, mely szerint a halál számára a végső pusztulást jelenti, míg más ember a halál után tovább fog élni. A nyolcadik kérdésre adott válasz még jobban megvilágítja ezt. Az is meg, az is ott lesz. Tudnélik, a sírban lesz nem csak a test, hanem a lélek is. Feleletét utólag maga a beteg magyarázta így. A kilencedik felelet a téves eszmék újabb fordulatát képviseli, mely szerint, ha akarna, élhetne, de ő nem lesz rossz, el kell tehát pusztulnia. A tizedik felelet soha. Soha se követte el a nagy bűnt. A tizenegyedik kérdésre adott felelet az onánia vádra vonatkozik. Több betegtársa állította annak idején a kisasszony tagadásával szemben, hogy látta az onániát. A beteg megfelelően szigorú erkölcsi nézeteinek valóban azt hiszi, hogy amint ő megvetette azokat a betegtársait, akikről tudta vagy sejtette, hogy onanizálnak, úgy őt is megvetik. Innen a felelet. Igaz, de hazudnak. A mondatasszociációk második derült hangulatú csoportjára, a 13-tól 24. inger mondatig, a beteg általában tagadólag reagál. A 14. felelete, ja Istenem, szintén tagadó jellegű. Rögtön utána teszi, nincs Isten, mint mindig, amikor elszólja magát, és Isten nevét a primer gyermekkori Isten fogalom értelmében használja. A 16. felelet mechanikája jól érthető. De szerencsés vagyok, hangzik az ingerlő mondat. A felelet, sohase. Azt mondta, hogy ön nem hiszi, hogy én nem akarok rossz lenni. Bánt a karjával. Nem leszek rossz, inkább meghalok. A gondolatlánc a szerencsés szótól az elhatározásig, hogy inkább meghal, a következő. Szerencsés az a nő, aki jó partit csinál. Neki lett volna erre alkalma, de elszalasztotta. Arról szó sem lehet, hogy en doktor őt tisztességgel feleségül vegye, mert az orvos rosszá akarja tenni. Módjában állana arról fantáziálni, hogy en nőt feleségül fogja venni, de nem teszi. Ez a másik gondolat az ő szexuális komplexét jobban izgatja. A megaláztatás gondolata itt teljesen betetőződik a kombinációval, amelyet a kisasszony most hangoztat, hogy tudniillik, az orvos meg van győződve róla, hogy a beteg csak ugyan rossz szeretne lenni. Ő bensejében tudja, hogy csak ugyan szeretne rossz lenni. Azután megvádolja magát ezzel, de a vád elviselhetetlen volna. Mielőtt tehát konstatálná és vádolná magát, az orvosra viszi át a vádat, és a lény útján hamarosan meg is kapja a hírt, hogy az orvos tényleg ezzel gyanúsítja. Nem leszek rossz, inkább meghalok. Siet hozzátenni, jeléül annak, hogy szükségét érzi a fogadalom hangoztatásának. Egész sora a komplexek bonyolult automatikus védekezésének. A 18. felelet arra vonatkozik, hogy ha férjhez ment volna, most gazdag lenne. A 22. felelet csodálatosan szépen demonstrálja a vallási komplex és szexuális komplex egymáshoz való speciális viszonyát betegünknél. Legjobb az örök élet, feleli az ingerlő mondatra. Itt ő segített nekem, teszi hozzá azután. Mert ha ő nem segít, akkor csak egyet tudok, hogy rossz nem leszek, és nem leszek, és meg fogok halni. Tehát inkább lemond az örök életről is. Most már tudniillik, az egyetlen vágya, hogy rossz lehessen. Éppen a roppant erős védekezések, és nem leszek, és meg fogok halni, bizonyítják, hogy ez a vágy csak ugyan egész énjét dominálja. A közömbös hangulatú csoport a 25-től 36. mondatig a beteget egyáltalán nem érdekli. E tekintetben a paranoiás fokozottan demonstrálja azt, amit hasonló vizsgálatok végzésekor hisztériásoknál tapasztaltunk, és bárki tapasztalhat. Ami nem izgatja a komplexeit, azt nem veszi észre. Az számára levegő. Itt a reakciós idő hirtelen megnő. A feleletek kelletlenek. A szóasszociációknál még jobban unatkozik, de a komplexeknek izgalom kell. Az első szóasszociációs csoport 10. inger szavánál tehát egy új mulatságot eszel ki. A szavakat ragozás nélkül rakja egymás mellé, mint az idegen, aki mindenáron magyarul akar beszélni, vagy a Mark Twain regények négerei. Nem én bűn, nem megvetni engem, nem kell kopogni, nem bántani. Kérdés, miért mulatatja a beteget, hogy ilyen elmebeli defektusokat szimulál? Valószínűleg az orvosnak fejtörést akar okozni. Reméli, hogy az új tünetre a többi orvosok is figyelni fognak, többször vizsgálják, stb. Egyébként ezek a szóreakciók, ha csak magukban nézzük őket, szintén prékoxos jellegűek. Ha a pszichikus szimptomákat tovább vizsgáljuk, kétségtelenül szimplex paranoia mellett szól, hogy az orvos szerepe a téves eszmerendszerben állandóan ugyanaz marad. A prékoxos ugyanazt az orvost egyszer a király fiának, másszor apjának, harmadszor messiásnak vagy Hunyadi Jánosnak tartja. Föltételezve, hogy egy prékoxosnál a téves eszmék hasonlóan szexuális jellegűek, bizonyos, hogy ez a kedvelt orvos személyét többször változtatná. Majd ezt, majd pedig amaszt vonná bele az életébe és érdeklődési körébe. A mi betegünknél hiányzik továbbá a prékoxosok cselekedeteinek monotonitása és a gondolkodás improduktivitása. Az ő írásaiban, mert ugyebár ezek is cselekedetek, soha se találunk szó szerint ismétléseket. Minden levezetés, okadatolás újra és újra át van gondolva. Nem üresek, tartalmatlanok, mint a prékoxos iratok, hanem tartalmasak és célszerűek, amennyiben formailag úgy vannak szerkesztve, hogy csak ugyan alkalmasak volnának rá, hogy az orvosokat például a láthatatlan sugarak fotografálásának tanulmányozására, a lény leleplezésére, stb. Rábírják. A gondolkodás produktivitását eléggé jellemzi a téves eszmék fejlődése és e fejlődésnek a fordulatai. Remissziókat a betegnél a klinikán való tartózkodása alatt nem észleltünk. 20 hónap alatt egy prékoxos rendesen mutat változást, akár kedvező, akár kedvezőtlen irányban. Itt nem volt. A motoros szimptomák közül katalepsziás állapotot sohasem észleltünk. A beteg gyakran, különösen ha orvos látja, hosszabb ideig görnyedten egy helyen áll. Nem tudok mozdulni, ő nem enged. Ilyenkor, ha hosszasabb biztatás után elindul, csoszogva, mereven és görnyedten jár, mint egy fabáb. Sokszor úgy tetszett, gondolkodik rajta, hogy a prékoxos betegek módjára, akiknél ezt a katalepsziára való vizsgálatot sokszor láthatta, ne tartsa-e fenn a levegőben a fölemelt kezet. Lassan eresztette le, nem gondolva rá, hogyha tényleg olyan élettelen és halott a teste, mint a minőnek állítja, akkor annak hirtelen le kellene esnie. Ezt a mozdulatlan félhalott állapotot nem tekinthetjük még sztereotípiának sem, hanem csak a tébolyban való logikus megmaradásnak. Pszichikus perzeveráció. Szemben a prékoxos katalepsziájával, mániás sztereotípiáival és mondásaival, amelyek motoros perzeverációs tünetek. A prékoxost ezekben befolyásolni nem lehet. A betegünknél, bár nehezen, mégis sikerült. Hogy ez mi módon történt, a beteg skatujáinak felkutatásával, azt elmondottuk a kórlefolyás leírásakor. Mindezek alapján a diagnózist paranoiára kell tennünk. Csak hogy ez a paranoia határozottan hisztériás színezetű, mégpedig olyan értelemben, hogy betegünknél a típusos paranoiás tünetek mellett olyan vonásokat találunk a kórképben, amelyek a klinikai tapasztalatok szerint speciálisan a hisztériás pszichét jellemzik. Esetünket egyenesen karakterizálja a hisztériás jelleg úgy, hogy ez a paranoia mint egy középutat foglal el a tiszta paranoia és a krónikus hisztériás pszichózis között. A hisztériás tünetek között elsősorban említendő a látótér nagyfokú szűkülete, amelyről a Status Presens közlésekor részletesen szólottunk. A látótér a jobb szemen körülbelül egy hatoda, a balon pedig fele a normális látóterületnek. A fehér színre végzett vizsgálatnál mindkét szemen gyors csigavonalban halad a látótér határa, jelezve azt, hogy az elsőt rögtön követő második és harmadik vizsgálásnál a kifáradás nagy mértékben progrediált. Például a jobb szemnél a vízszintes déllőben a laterális oldalon az első határ 60 fok, a második 25 fok és a harmadik csak 10 fok. A bal szemnél ugyancsak a vízszintes déllőben és szintén a laterális oldalon 90 fok, 50 fok, 15 fok, 8 fok. Már ezekből az adatokból is nyilvánvaló, hogy a bal szem vizsgálata megelőzte a jobbét. A zöld színre vonatkozólag a látótér egyik déllőben sem haladta meg a 10 fokot, és leginkább 6-8 fok közt ingadozott. A vizsgálathoz használt színes négyzetterülete 1 négyzetcentiméter volt. Holott, mint tudjuk, a normális zöld látótér sokkal nagyobb, szemfenéki lelet teljesen normális, mindkét oldalon 1 dioptria. Betegünknél tehát megtaláljuk a nagy hisztéria egyik klasszikus tünetét, a nagyfokú látótér szűkületet, amelyet a paranoiára vonatkozólag soha senki sem tartott kórjelzőnek. További hisztériás szimptóma a beteg egész magaviselete, amely sajátságos vegyüléke a bizalmatlan, szótlan paranoiások és a tetszelgő, fecsegő hisztérikák viselkedésének. Ugyancsak ide sorolhatjuk a szexuális ügyek következetes élére állítását és hangsúlyozását úgy, amint ez szexuális jellegű paranoiánál nem szokott előfordulni. A beteg ilyen esetekben csökönyösen megmarad a gondolat mellett, hogy például a trónörökös mennyasszonya, de inkább a gondolat maga foglalja le, mint az érzéki szenzációk és a nemi szervek területére vonatkozó hallucinációiról nem beszél. Hisztériás szimptóma továbbá a mi betegünknél a panaszkodás közben tapasztalt öntetszelgő hivalkodás, a saját kifejezéseiben, svádájában való gyönyörködés, a szánalomra való vágyakozás és ennek vagy az érdeklődésnek hiánya miatti bosszankodás. Szereti és keresi a nyilvánosságot, sokkal inkább, mint a legmerészebb nagysági tébolyban szenvedő betegek. Ha az előadáson a hallgatók előtt beszél, kipirul, szemei ragyognak, és arcára a titkolhatatlan, extázisszerű eufória ül ki. Figyelembe vehendő továbbá nála, hogy hisztériás glóbuszát és tremorját beállítja téves eszmények keretébe. A glóbusz jelentkezésénél azt mondja, hogy a lény nem engedi nyelni, a torkát folytogatja, stb. A trémor esetében kijelenti, hogy az írásban akadályozza. Ilyen fontos tény nála a hangulat gyors változása. Ha a paranoiásnak rossz napja van, azt egy kellemes hír, egy ajándék vagy csemege sohasem fogja a depressziójából kiragadni. Betegünknél másként áll a dolog. A legnagyobb szenvedést mímelő hangulatbeli elváltozása közepette, a figyelem elterelése mellett csak hamar vidáman, jó ízűen kacag, és általában egy kis fáradtsággal mindig meg lehet őt nevettetni. Mindez merőben ellentéte a valódi paranoiának. Végső következtetésünk tehát úgy szól, hogy míg egyrészt a betegség maga hisztériás alapon fejlődött, amennyiben az én komplex hiperasztéziája fóbiákat, paresztéziákat, kényszergondolatokat hozott létre, másrészt annak teljes kifejlődése után, amikor már téves eszmékre és azoknak egy nagyszerű rendszerére volt szükség, a psziché hisztériás jellege továbbra is megmaradt. A jogosult diagnózis eszerint sem paranoia, halucinatória, krónika, hanem pedig hisztéria nem lehet, hanem hiszteroparanoia, vagyis paranoia hiszterika.